Sötét a bánya, de égnek benne mécsek. Sötét az éj, de égnek benne csillagok. Sötét az ember kebele, s nincs benne mécs, nincs benne csillag, csak egy kis hamvadó sugár sincs. Nyomorú ész, ki fénynek hirdeted magad, vezess, ha fény vagy, vezess csak egy lépésnyire. Nem kérlek én, hogy átvilágítsa más világnak fátyolán a szemfedőn. Nem kérdem én, hogy mi leszek, csak azt mondd meg, hogy mi vagyok, s miért vagyok. Magáért születik az ember, mert már magában egy világ, vagy ő csak egy gyűrűje az óriási láncnak, melynek neve emberiség. Éljünk-e önnön örömünknek, vagy sírjunk a síró világgal? Hány volt, ki más szívéből kiszíta a vért saját javára, és nem lett büntetése? S hány volt, ki más javáért a vért kiontá saját szívéből, s nem lett jutalma? De mindegy, aki áldozatnak odadja életét, ezt nem díjért teszi, de hogy használjon társinak. Használ-e, vagy sem? A kérdések kérdése ez, és nem a lenni, vagy nem lenni. Használ-e a világnak, aki érte feláldozá magát? Eljöjje a kor, melyet gátolnak a rosszak, s amelyre a jók törekednek, az általános boldogság kora? S tulajdonképpen mi a boldogság? Hisz minden ember ezt másban leli, vagy senki sem találta még meg. Talán amit mi boldogságnak nevezünk, a millióm érdek, ez mind egyes sugára csak egy új napnak, mely még a láthatáron túl van, de egykor feljövend. Bár volna így, bár volna célja a világnak, bár emelkednék a világ folyvást, folyvást e cél felé, amíg elébb-utóbb elérné. De hát, ha úgy vagyunk, mint a fa, mely virágzik és elvirít, mint a hullám, amely dagad, aztán lesimul, mint a kő, melyet fölhajítnak, aztán lehull, mint a vándor, ki hegyre mászik, s ha a tetőt elérte, ismét leballak. És ez így tart mindörökké, föl és alá, föl és alá, irtóztató, irtóztató. Kit még meg nem szállott e gondolat, nem fázott az soha, nem tudja még, mi a hideg. E gondolathoz képest meleg napsugára kígyó, mely keblünkön jégcsapgyanánt vérfagylalón végigcsúszik, aztán nyakunkra tekerőzik, storkunkba folytja a lélegzetet.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Petőfi Sándor Világosságot című versét hallották Bánfi György előadásában. Petőfi 1845-ben és 46-ban átélt egy pessimista, sötéten látó, kétségbe esett korszakot, ebből születtek a Felhők című ciklus költeményei 66. Tragikus, tépelődő hangvétele alapján a világosságot, ennek a periódusnak a lezárása. Monumentális, istenkereső, gondolati líra, pedig Isten neve elő sem fordul benne. A költő nagy létösszegző témákat szólaltat meg, kérdéseket tesz fel, olyanokat, hogy mi az ember, ki vagyok én, mi a boldogság, s vajon elérhető-e? Amikor csupán 24 éves, szinte siheder, 1847-ben, amikor ezt írta. Petőfiből lávaként törnek elő a szavak, de olyan kendőzetlenül, őszintén, szenvedélyesen, fiatalos szókimondással fogalmazza meg e nagy kérdéseket, ahogy talán senki más nem merte volna irodalmunkban. A mondandó szenvedélyes, de a szerkezet kristálytiszta, Világos, a gondolati lépések fegyelmezetten, logikus sorban követik egymást, olyannyira, hogy még szakaszokra sincs tagolva a költemény, megszakítatlanul áradnak a gondolatok. A tartalom nagyon egyszerű, mindenki megérti. Voltaképp nem is igen kell magyarázgatni. Nekem sem ez a célom, csak az, hogy kedves hallgatóimmal végig haladjunk a költemény életre szóló nagy kérdésein, és tudatosítsuk azokat. Világosságot. A címet a költő felkiáltó jellel írta, mert szenvedélyes kiáltás, követelés ez. Ki ad világosságot az embernek, a világnak? Hol van, honnan jöhet ilyen világosság? Petőfi egy hármas hasonlattal indít, a sötétség és a fény ellentéteivel. Sötét a bánya, de égnek benne mécsek, sötét az éj, de égnek benne csillagok, sötét az ember kebele, s nincs benne mécs, nincs benne csillag, csak egy kis hamvadó sugár sincs. A világban semmi nincs, ami a totális sötétség állapotát mutatná, sem a földméje, sem az éjszakai égbolt. Egyedül az ember kebelét, ugye bensőjét, látja a költő reménytelenül, feloldhatatlanul sötétnek. Nem az ég, a kozmosz a probléma, nem is a föld mélye, a világban a probléma, egyedül az ember. Miért van benne akkor a sötétség, káosz, gonoszság? És ki vagy mi adhat neki világosságot? Talán az ész? Az emberi értelemhez fordulna elsőként Petőfi, mi más tehetne, amikor nem sokkal a felvilágosodásnak, az ész trónra emelésének évszázada után élt. Nem kellenek a múlt, az egyház, az úgymond sötét középkor dogmái, vallásra hivatkozó világmagyarázatai. A felvilágosodás szerint az ész az, aminek mindent meg kell világítania. És uralkodnia kell. Mindenben. Petőfi maga is ennek a korszaknak gyermeke, természetes hát, hogy neki is ez a megoldás a kézenfekvő, az ész. A világosságot követelő verscím maga is a felvilágosodás jelszavát, az észt visszhangozza. És mégis hogy ír a költő az észről? Nyomorú ész. Ezt a jelzőt teszi hozzá, és azt állítja, hogy az ész csak tetteti magát világosságnak. Valójában nem az. Ilyet leírni kicsivel a felvilágosodás után nagy merészség. Nyomorú ész, ki fénynek hirdeted magad, vezess, ha fény vagy, vezess csak egy lépésnyire. És mire várna feleletet Petőfi az észtől? Nem kérlek én, hogy átvilágíts a más világnak fátyolán a szemfedőn. Nem kérdem én, hogy mi leszek, csak azt mondd meg, hogy mi vagyok, s miért vagyok. Nem azt akarom tudni, amiről a letűnt középkor papolt, hogy mivé leszek majd halálom után, hogy van-e túlvilág, föltámadás, örök élet, nem, hanem azt kérdezem, mi vagyok, micsoda vagyok most a jelenben, és miért vagyok itt a földön? Van-e valami rendeltetése életemnek, vagy merő értelmetlenség, céltalan az egész? Ki vagyok? Ezt kellene megtudnom az észtől. Ahogy Csokonainál olvassuk, az ember a poézis első tárgya című versben. Ki vagy? Miért vagy? Hol lakol? És kinek szavára mozgasz? És majd csak ezután következik az a kérdés, hogy végre mivé leszel? De ennek az utolsó kérdésnek nincs semmi értelme, amíg nem tudod, hogy ki vagy földi jelenetben. Hiszen, írja Csokonai, míg ezt ki nem vizsgálod, addig por vagy, és az is leszel. Petőfi kérdését így részletezi. Magáért születik az ember, mert már magában egy világ. Az individualizmus a megoldás, csak az én érdekei és vágyai, ezeket betölteni vagyunk a világon. A legtöbb ember öntudatlanul így vélekedik. Vagy, folytatja Petőfi, ő csak egy gyűrűje az óriási láncnak, melynek neve emberiség. Talán az individualizmus ellentéte, a végletes kollektivizmus, az ember sorsa, az egyén csak a közös emberiség, emez óriási lánc, egy gyűrűje, kicsiny csavar a gépezetben, és még embernek is. Csak annyiban lehet mondani, hogy közösséghez tartozik. Végletek ezek, igen, de Petőfi most elkezd gyakorlatiasabban beszélni. Van-e értelme közösségben gondolkodni? Így ír. Éljünk-e önnön örömünknek? Vagy sírjunk a síró világgal? Hány volt ki más szívéből, ki szíta a vért saját javára? És nem lett büntetése. S hány volt ki más javáért a vért, kiontá saját szívéből? S nem lett jutalma. Tehát önmagáért legyen az ember, törődjön csak a maga dolgával, ahogy a legtöbben teszik. Vagy oldódjék fel egészen a kollektívában, s éljen másokért. De hát mi lett a sorsuk azoknak, akik ezt az utat választották? Volt jutalmuk? Nem. Ellenkezőleg. Legtöbbjükre gúny, megaláztatás, üldöztetés, erőszakos halál várt. Míg azok, akik másokat kiszipolyoztak, boldogan éltek. Ezer évekkel korábban már a Biblia is így látta, főleg a Prédikátor könyve. Úgyhogy ez oly régi, általános és közismert tapasztalat, olyan közhely, hogy a költő azonnal el is hessenti magától így, de mindegy. Aki áldozatnak odaadja életét, ezt nem díjért teszi, de hogy használjon társinak. Így ír Petőfi, és számára is ez az egyetlen út járható. Ám az igazi nagy kérdés az, van-e valamiféle értelme mások számára, a világ számára élni, önmagát másokért feláldozni? Így ír, jut-e ezáltal elébb a világ, s használ-e vagy sem? A kérdések kérdése ez, és nem a lenni vagy nem lenni. A 20 éves Petőfi hegyként félre söpri a nagy Shakespeare-t a kérdésével együtt, akinek darabjait ugyan játszotta vándorszínészként, le is fordította egy-két színművét, de szeretni sose szerette igazán. Hát mi értelme az oly nagyra tartott lenni vagy nem lenninek? Hiszen ha egyszer itt vagyunk, élünk, akkor ugyan mi értelme azt mondani, hogy a lenni vagy nem lenni volna itt a kérdés? Hát nem, hanem az, hogy használ-e a világnak, ki érte, föláldozá magát. Lesz-e valaha boldog a világ, olyan, ami ennek lennie kellene? Eljöve a kor, melyet gátolnak a rosszak, és amelyre a jók törekednek, az általános boldogság kora. No, elhangzik a bűvös szó, a boldogság, sőt, általános boldogság, és Petőfi e nyomon megy tovább. És tulajdonképpen mi a boldogság? Hát megint csak azt mondhatom, kedves hallgatóim, hogy ezt a kérdést ilyen pőrén, egyszerűen senki más nem tette fel irodalmunkban, mint ez a szinte sihedernyi Petőfi. Miért kérdezi? Így folytatja. Mert minden ember ezt, a boldogságot, minden ember ezt másban leli, vagy senki sem találta még meg. Talán amit mi boldogságnak nevezünk, a millióm érdek? Az egyéni célok, érdekek nem is mindig túl magas röptű igények teljesedése volna a boldogság, a szerelem beteljesülése, a pénz, a vagyon, a hatalom, vagy a hírnév megszerzése? De ha ezek valamelyike igaz boldogságot tud nyújtani, akkor miért van az, amiről az idősebb kortárs, Vörös Marti így ír a Merengőhöz című óriási nagy versében? Így ír, nézd a világot, annyi milliója, s köztük valódi boldog, oly
kevés.
Hát mindenki boldog akar lenni, mégis oly kevés a valóban boldog ember. Pedig Istennek ez a célja, hogy az emberi élet az boldog legyen. Hát nem véletlenül kezdődik ezzel a 150 imát tartalmazó Zsoltár könyv legelső darabja. Nem véletlenül ezzel kezdődik Jézus nagy beszéde, a hegyi beszéd 8 mondattal a boldogságról. Boldogok a lélek szerint szegények, boldogok a sírók, és a többi. Máshol meg Jézus kijelenti, hogy csak az boldog, aki hallgatja és megtartja Isten szavát, senki más. No, Petőfi itt nem ilyen szigorú az emberhez. Nem azt mondja, hogy az emberi vágyak betöltésének semmi köze a boldogsághoz, hanem azt, hogy ez az egykor majd mindenki számára elérhető igazi boldogságnak valamiféle előzetese. Így ír, ez mind egyes sugára csak egy új napnak, mely még a láthatáron túl van, de egykor feljövend. De vajon lesz-e ilyen valaha? Lesz-e boldog a világ valaha? Van-e észrevehető haladás errefelé? Bár volna így, sóhajt fel Petőfi, bár volna célja a világnak, bár emelkednék a világ folyvást, folyvást e cél felé, amíg előbb-utóbb elérné. Hát ez lenne a költő vágya, de attól tart, hogy csak vágyálom, és nem több. Így ír. De hát, ha úgy vagyunk, mint a fa, mely virágzik és elvirít, mint a hullám, mely dagad, aztán lesímul, mint a kő, amelyet felhajítanak, aztán lehull, mint a vándor, ki hegyre mászik, s ha a tetőt elérte ismét, leballag, s ez így tart mind örökké, föl és alá, föl és alá, irtóztató, irtóztató. Hát így ír ez a fiatal Petőfi. A világban az ókortól, a Biblia korától mindmáig lényegében kétféle felfogás, kétféle idő és történelem szemlélet létezik. A körkörös vagy ciklikus, és a vonalszerű, azaz lineáris elgondolás. Az első szerint a kozmosz körbe-körbe forog, korszakok, világ, periódusok váltják egymást, aztán elmúlnak, majd újra visszatérnek. Ezért nincs, és nem is lehet a világban igazi fejlődés. Csak ez a mókus kerék. Így gondolkodik lényegében minden Biblián kívüli kultúra embere. A Biblia, a zsidó-keresztény gondolkodás, az az egyetlen, amelynek idő- és térszemlélete az valami gyökeresen más, lineáris, vonalszerű. Eszerint a történelem kitérőkkel és kanyarokkal ugyan, de mégiscsak valamilyen cél felé halad előre, míg eljut az utolsó naphoz, amikor Isten mindenkit megítél, új eget, földet teremt, és létrehozza az ő országát, és van fejlődés, van haladás. A történelem egy ilyen vonal mentén halad előre, e felé. Van értelmes végcélja, és így az ember életének is van értelme, és van célja. Ám a költőt megkísérti az a szörnyű lehetőség, hogy talán mégsem ez a valóság. Talán mégsem halad, emelkedik a világ folyvást-folyvást egy cél felé, ahogy írja. Talán a világban és az ember életében tényleg csak az örök fel és le érvényesül. Ha előre halad is valamelyest, rögtön visszahull, mint Sisyphus kősziklája. Sziszifuszt a görög mítosz szerint az istenek büntetésül azzal sújtották, hogy a teljes örökké valóságon át egy hegyre kellett fölgörgetnie egy kősziklát, amely, amint célba ér, amint Sziszifusz felgörgeti a hegycsúcsra, hát nyomban visszagurul újra, meg újra, meg újra. Ez lenne az ember helyzete, a Sziszifusz modell. De hát akkor nincs semmi értelme az életnek. Irtóztató, irtóztató, borzad el a költő ettől a lehetőségtől, amelyet Babits Mihály, most ugrottam egyet, Babits így fogalmaz meg, nagyon szép, Zöld, piros, barna, sárga című versében. Mi van túl minden tarkaságon, világon, virágon, ruhákon, lelken és testen? A semmi vagy az Isten? A semmi vagy az Isten? Választ nem ad Petőfi sem a dilemmára, csak újabb nagy hasonlattal elénk tárja az ezen való tépelődés kínját. Így ír, kit még meg nem szállott-e gondolat, nem fázott az soha, nem tudja még, mi a hideg. E gondolathoz képest meleg nap súgár a kigyó, mely keblünkön jégcsapgyanánt vérfagylalón végig csúszik, aztán nyakunkra tekerőzik, s torkunkba folytja a lélegzetet. Így végződik a vers, nyitott mű, nincs lezárása. És az ember mégsem teheti meg, hogy vakon elmenjen saját élete értelmének kérdése mellett. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották.
Biblia és irodalom, szentírási témák a költészetben, Dér Katalin műsorát hallották.